Az immegítélésem szerint ma rendkívül költséges jogorvoslati eljárás kezdeményezni, és az az ominózus jogszabályi rendelkezés, amelyet úgy hívunk, hogy feltételes bírságnak az intézménye, az ugye azt jelenti, hogyha az adóalany, akire nézve egy hátrányos határozatot hozott az adóhatóság, tehát mondjuk pótólagos adófizetési kötelezettséget állapított meg, hogyha ez az adóalany lemond a fellebbezési jogáról, és úgy dönt, hogy vállalja, hogy ő nem támadja meg azt a határozatot, akkor ezt úgy honorálja az adóhatóság, hogy a megállapított bírság felét elengedi. Ugye azért is hívják ezt feltételesnek, mert ennek az a feltétele, hogy egyrészt meg kell fizetni ezt a köztartozást, másik pedig, hogy le kell mondani minden nemű jogorvoslatról, későbbiekben semmilyen jogcímen nem lehet ezt a döntést megtámadni. Ez úgy ítélem meg, hogy ha az adó morált vesszük alapul, akkor szerintem máshogy nem közelíthető, mint hogy az adóhatóság azért teszi ezt a gesztust az adózó felé, hogy az a határozat, amit ő hozott, az ne kerüljön felülvizsgálatra, azaz arról senki ne tudja azt kimondani, hogy az a jogszabályokat sérti, vagy valami okból kifolyólag nem felel meg a jogszabálynak. Ez szerintem nem arra ösztönzi az adózót, hogy jogkövető magatartás legyen, hanem éppen ellenkezőleg van olyan ösztönzi, hogy ha úgy érzi, hogy őt jogsérelem érte, akkor kezdjen el gondolkodni, és egy fiskális előny miatt, a fele adóbírságnak az elengedése miatt inkább ne is bocsátkozzon semmilyen vitába az adóhatósággal.
Általában ez szokott történni, és ez tanácsolható járható útnak, vagy pedig érdemes az ilyen adóhatósággal kapcsolatos, vagy adóhatósággal szembeni vitákba, hogy ezt a fordulatot használjam, beleállni?
A NAV-nak a tájékoztatója alapján az állapítható meg, hogy ez a feles bírság intézménye egyébként ez egy működő intézmény, tehát igénybe veszik gyakran az ügyfelek, tehát akire kiszabtak ugye köztartozást. Az pedig, hogy hangsúlyozom, hogy ez mennyire kedvelt mondjuk így az adózók között, azt nehéz megítélni, tekintettel arra, hogy ugye azt a tényt, hogy valaki egyébként megfelebbez egy adóhatározatot, azt még nagyon sok minden determinálja. Az egyik legkomolyabb tényező az, hogy vajon ez mennyibe fog kerülni ugye az adott ügyfélnek, és hogy egyáltalán arra is van-e pénze, hogy el tud kezdeni egy ilyen jogorvoslati eljárást. Hogyha azt akarjuk számba venni, hogy ma mennyibe kerül egy jogorvoslat, akkor alapvetően onnan kell kiindulni, hogyha egy fellebbezést akar benyújtani az adózó, akkor eleve a vitatott összegnek, tehát a kiszabott köztartozásnak, amit ő vitat, annak a 4%-át már előre be kell fizetni a fellebbezés benyújtásának pillanatában. Tehát még el sem virálták az ő fellebbezését, még semmi nem történt, ezt előre meg kell hitelezni, ezt az összeget. Ez e tekintetben is vannak fenntartásaim, tekintettel arra, hogyha azt vesszük alapul, hogy ugye a közigazgatási bíráskodás esetén a bírósági eljárásokban nem kell az adóügyekben előre illetéket és költségeket megelőlegezni, ott az lezajlik a per, és aki veszített, az ki fogja fizetni a másik félnek a perköltségét, mert ki fogja fizetni az illetéket. Én szerintem a fellebbezésnél sem indokolt előre ezzel terhelni a gazdálkodót, nem beszélve arról, hogy szerintem nagyon sok gazdálkodó van, aki ugye ezt a terhet már nem tudja megengedni magának, vagy legalábbis nem akarja ezt az összeget még kockáztatni. Amennyiben, és a másik ilyen tényező pedig, hogy nagyon nehéz egy adózónak azt eldönteni, hogy egy határozat az vajon jogsértő-e, ha jogsértő, akkor érdemes-e vele menni egy jogorvoslati folyamatra, azaz megfelebbezzem és mondjuk vállaljam később a közigazgatási eljárás, a bírósági eljárást is. Ehhez nagy valószínűséggel, sőt biztos is, hogy szakértőre, tehát vagy adószakértőre, adótanácsadóra, vagy ügyvédre van szüksége, aki ebbe tanácsot ad. Ez szintúgy költségbe kerül, és a jelenlegi rendszerünkben ez már semmilyen módon nem tud megtérülni az adózónak, tekintettel arra, hogyha egy fellebbezési eljárásban eredményes, akkor a befizetett illetéket ugyan visszakapja, amit előre befizetett, de a felmerülő költségeit azt nem kérheti megtéríteni egyáltalán.
Hogyha összesíteni kellene mondjuk egy ilyen kivonatot készíteni, hogyha valaki él ezzel a lehetőséggel, akkor körülbelül az ügy hány százaléka megy el számára költségbe? Tehát lehet-e valamilyen arányszámot fölállítani, megbecsülni ennek a mértékét?
Alapvetően nehéz a költségeket becsülni, tehát van olyan költség, ami fixen megállapítható. Ugye a fellebbezés esetén, ha valaki az elsőfokú adóhatósági határozat ellen fellebbezést nyújt be, akkor az illeték az a 4%. Ha utána még nem nekiadott helyt a fellebbviteli igazgatóság, tehát nem volt eredményes a fellebbezés, akkor mehet tovább ugye a jogorvoslati eljárásban a közigazgatási bíróságra, ahol újabb illetéket kell fizetni majd, legalábbis felmerül a újabb illeték, az már 6%, tehát a kettő együtt azért már ez egy 10%, és aztán a legmagasabb fórum, hogyha még esetleg a kúriát is szeretnék ide kiaknázni, akkor az már 8%, tehát szerintem a közelíti eleve a vitatott értéknek a 20%-át csak önmagában az illetékköltsége. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy itt ugye milyen kvázi tanácsadói szakértői költségek merülnek fel, de minden esetre az biztos, hogy egy adóügy esetében azért tetemes költségek tudnak felmerülni. Ami általában a legszomorúbb, hogy az adott adózó, az ügyfelek nem azon gondolkodnak, hogy vajon az a határozat az akkor megtámadja, vagy ne támadja, nem az determinálja őket kifejezetten, hogy az egy jogsértő határozat, és mondjuk sérti az igazságérzetüket az abban olvasott, hanem egyszerűen fiskálisan úgy vannak vele, hogy olyan költségeket emésztene fel, amely már nem áll alányban azzal, hogy ugye bizonytalan eredménye van. Egyébként, ha a statisztikákat nézzük, akkor szintén nagyon nehéz, és nem is annyira ismert a NAV-nak az a statisztikája, hogy vajon a fellebbezések hány százaléka eredményes, ugyanis ez nagyon összetett dolog, mert ha valaki fellebbez a NAV határozat ellen, akkor az adóhatóságnak van egy lehetősége, kvázi ő még önmaga saját határozatát orvosolhatja, azaz ugye visszaadja a másodfokú eljárásra, hatályon kívül, és akkor újra kezdik az ügyet előről. Tehát így nagyon nehéz megmondani, hogy milyen eredményessége van a fellebbezéseknek. A közigazgatási bíróságokon már van ugye a pernyertességnél statisztika, ott szerintem teljesen törvényszerű, hogy a NAV-nak, hogy a NAV jelentős arányban nyer, ott ez a statisztika szerintem egy picit félrevezető. Általában szerintem azt tudni kell, hogy ugye a közigazgatási bírósági eljárásra már az ügyeknek csak egy töredéke jut el, és hogyha ezt vesszük alapul, és hogy milyen adónemekben hoznak döntést, egy ilyen statisztika már sokkal színesebb lenne, de az is természetes, hogy olyan arány nem jöhet ki, mert akkor nagyon komoly gond lenne a rendszerrel, hogy mondjuk a bíróságra ment adóügyek döntő többségét az adózók megnyerik, tehát ez természetszerűleg egy abszolút fals statisztika lenne.
Számos olyan pont van, amelyen lehetne, érdemes lenne változtatni. Melyek lehetnek ezek a pontok?
Mindenképpen úgy ítélem meg, hogy a jogorvoslat vonatkozásában olyan változtatásokat kell hozni, amelyek ugye arányosabbá teszik az adóhatóság és a fellebbező félnek a helyzetét. A másik pedig, hogy abba az irányba mutatnak, hogy ugyan lehet adni kedvezményeket a bírságok vonatkozásában annak az adózónak, aki elfogadja, tudomásul veszi az adóhatóságnak a döntését és befizeti a pótolagos terhet, de mindenképpen ugye ezt a bírság kedvezményt, ezt nem egy jogról való lemondáshoz kell kötni. Erre egyébként van is példa, mert hogyha a vámjogszabályokat vesszük alapul, akkor a vámjogszabályok esetében is létezik egy hasonló megoldás, amely ugye azt mondja ki, hogy amennyiben egy ellenőrzés során az adózó belátja azt, hogy ő ott hibázott, ez ugye természetesen annak hatására látja be, hogy a hatóság nála folytatja az ellenőrzést, és szembesíti azokkal az adatokkal, amelyek nem jók, és ha ő vállalja, mint adózó, hogy még a határozathozatal, vagy akár a jegyzőkönyvhozatal előtt ő egyébként ezt kijavítja és befizeti, akkor szintúgy 50%-ra mérséklik, tehát felére mérséklik a bírságát. De nem mondatják le egy későbbi jogáról, egy jogorvos jogáról. Tehát nem feltétlenül kell az adójogszabályokban sem a jogorvoslati jogról való lemondáshoz kötni ezt a fajta kedvezményt. Ahhoz kell kötni ezt a kedvezményt, hogy az adózó mondjuk ezt az összeget befizeti, illetőleg be is látja a saját hibáját. A másik, ahogy mondtam, ugye az arányosságnak a létrehozása, tehát majdhogy nem azt mondom, hogy az adózókat ösztönözni kell arra, hogyha úgy érzik, hogy őket az adójogszabályok terén hozott pótlagos teher kiszabása az jogtalanul érte, akkor minden körülmények között úgy érezzük, hogy nekik reálisan van esélyük valamilyen szinten a jogorvoslatra. Szerintem az a minimum, hogy nem kell előre illetéket fizetni, hiszen ennek szerintem a mögöttes indokát sem látom, hanem amennyiben a jogorvoslat eljárás során a hatóság elvégezte a munkáját, elbírálta a fellebbezést, akkor azután, az elvégzett munka után nyilván az illetéket be kell fizetni, vagy pedig ugye, ahogy ma is rendelkezik a jogszabály, ha igaza volt a fellebbező félnek, akkor nem kell illetéket fizetni. Tehát ugye ne kell előfinanszírozni például az illetéket. És aztán a legnagyobb változtatási része az természetesen az lenne, hogy úgy működjön már a fellebbezési szakaszban is, tehát az adóigazgatási szakaszban is a jogorvoslat, mint a bíróságon, hogy igénybe vehet szakértőt, szakembert maga az ügyfél is, az adózó is, és ha ő ezt igénybe vette, akkor az eredményes volt az ő esetében mondjuk egy jogorvoslat eljárás, akkor nyilvánvalóan ezeket a költségeket tudja érvényesíteni. Én nem látok ebbe olyan rendkívül kirívó dolgot, amely nem kivitelezhető lenne. Nyilván a jogszabályoknak egy teljesen új szemléletét, tehát egy új adóigazgatási és eljárási szemléletet igényel, de hangsúlyozom, az utóbbi időben azért nagyon sokat változtak a jogszabályok, és azt lehet mondani, hogy sok pozitív változás is volt benne, ha csak azt vesszük alapul, hogy ugye sok adóbevallásnál átveszi a szerepet az adóhatóság, vagy hogyha azt vesszük alapul, hogy milyen elektronizált rendszer van ma már, ezek mind-mind ugye arra mutatnak, hogy meg lehet oldani, hát mondjuk így, hogy ügyfélbarátabban kérdéseket, és talán az ugyanilyen legnagyobb változás volt az, amikor az ellenőrzés helyett inkább a támogatást helyezik előtérbe, az ügyfél támogatását, az úgynevezett támogató eljárásnak a bevezetése. Szerintem a jogszabályok változásának ebbe az irányba kell hatnia, és így akkor valóban nagyjából a jogorvoslat esetében a fegyvernemek, fogalmazunk is, és annak az aránya is egyenlő lenne egy eljárásban.
Vajon kik lehetnek, vagy milyen szerv lehet ennek az új adóigazgatási szemléletnek a kezdeményezője? Honnan indulhat el a változás?
Én úgy ítélem meg, hogy valahonnan a tanácsadói oldalról minden körülmények között, mint ahogy én is írtam, ezt mi tanácsadók látjuk a legjobban, és már mi is készítettünk olyan felmérést, amikor azt próbáltuk kutatni, hogy vajon az adózó megkap egy határozatot, és mi játszódik le a fejében. Tehát azon túl, hogy dühöngeni kezd, vajon mi az, amit átgondol. És ebben próbáltuk azt elemezni, hogy mi az oka annak, hogy megy vagy nem megy jogorvoslati eljárásra, annak ellenére, hogy nem ért egyet mondjuk a döntésével. És itt egyértelműen lehet látni, hogy egyrészt igény van az adózóknál arra, hogy igénybe vegyenek el szakembert, hangsúlyozom, szerintem ez egy teljesen jogos igény, mert nagyon komoly és nagyon összetett jogszabályokról van szó. A másik ok, ami egyértelműen a statisztikákból kimutatható, a válaszokból, hogy egyszerűen a fiskálisan rendkívül megterhelő ma a jogorvoslati eljárás, és mindig mérlegelnek. És pont ezt használja ki az adóhatóság akkor, amikor a mérlegelés során ugye azt a kedvezményt adja, hogy hát nem mérlegeljen ezen az adózó, hanem csak a felebírságot fizesse be, és így akkor lezárhatóvá válik az egész eljárás. Én ezért is írtam azt a cikkben, hogy nem tisztességes ez a megoldás, szerintem legalábbis abból a szempontból nem, hogy itt kihasználják azt a adózónak azt a helyzetét, hogy ő bizony anyagilag közelíti meg ezt a kérdést, és nem pedig a jó érzés oldaláról, vagy a tisztesség oldaláról.
Igen, amikor cikkről beszélgetünk, akkor az RSM oldalán megjelent szakértői blogról beszélgetünk. Egyébként ez a jogorvoslati eljárás, tehát a most érvényben lévő mechanizmus, ez a cégekre, illetve a magánszemélyekre egyaránt vonatkozik, vagy ez elsősorban a céges jogorvoslati eljárásnak a metodikája, tehát ez az előre befizetett illeték és sorolhatnám.
Nincs különbség, tehát mind a bírságkedvezmény, mind a jogorvoslatnak ezek a fiskális részei, ezek egyformán érintik a cégeket, és egyformán érintik a természetes személyeket is. A jogszabály nem tesz az ő esetükbe különbséget. Olyan jellegű különbség nyilván lehet, hogy ugye most vizsgálhatják, hogy ha valakinek adott esetben komoly megterhelést jelentenek, akkor ezek a költségek, akkor talán kérhet erre bizonyos mérséklést, de a gyakorlatban ezek, mivel itt jogorvoslati eljárásról van szó, ez már általában elenyésző. Itt a legnagyobb hangsúlyozom probléma inkább az, hogy például az illeték esetében ez egy előre finanszírozott kérdés. Tehát ennek a magyarázata valószínűsíthetően csak az lehet, én szerintem a jogalkotó azért alkotta így meg, hogy így biztos, hogy ugye a kérelem benyújtásával egyidejűleg befizetésre kerül a jogorvoslati illeték, úgy pedig mondjuk, hogyha ugye az eljárásnak már vége lenne, akkor elképzelhető, hogy ez az illeték nem kerülne esetlegesen befizetésre. De szerintem innen nem lehet megközelíteni egy ilyen kérdést, már csak azért sem, mert ez egy alapvető jog, a jogorvoslati jog. Nem beszélve arról, hangsúlyozom, hogy én csak azt javasoltam, hogy az lenne a járható, ami ma a bírósági eljáráson történik. Tehát nem látom az érdemi különbséget, hogy a bíróságon történő eljárási szabályokat miért ne lehetne egy korábbi eljárási szakaszban, még az adóigazgatási eljárásban is ugyanúgy alkalmazni.
Feltételezem, hogy a jelenlegi helyzet az leginkább a magánszemélyeket téríti el a jogorvoslati lehetőségtől, hiszen mondjuk egy cég talán nagyobb anyagi mozgástérrel rendelkezik, talán jobban ki tudja gazdálkodni ezeket a költségeket.
Igen, elképzelhető, hogy a magánszemélyeket élesebben érinti, ugyanakkor azért a cégeknél pedig arra kell gondolnunk, hogy ott pedig jelentősebb összegekről van szó. Szóval, hogyha egy cég vonatkozásában is ugye azt mondjuk, hogy ott esetlegesen 100 milliós tételek vannak, ott ugye azért a bírság 50%-a is ugyanígy egy magas, amit elenged a NAV ebben az esetben. És azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye mind a fiskális része, mind pedig ugye van ennek egy olyan morális része is a jogorvoslatnak, hogy azért már azt tapasztaltuk, hogy hosszú éveken keresztül kezdett eltűnni az adózói morálból az a nagyon negatív megközelítés, hogy valaki azért nem akar jogorvoslattal élni, mert fél, hogy ebből később neki, mint gazdálkodónak retorziói lesznek az adóhatóságnál. Tehát, hogy ugye ő tulajdonképpen mint egy megbélyegezett adózó lenne, azáltal, hogy ő ellenszegült egy adóhatározatnak, azaz más véleményem volt, és elment a bíróságra. Én azt mondom, hogy mára ez ma már nem jellemző, és nem is lehet ezt tapasztalni, tehát ma már nem biztos, hogy ezt tartja vissza a gazdálkodókat, hogy mondjuk a NAV egy ilyen utócsapást mérne rá. Szó nincs erről. Én szerintem most már inkább számolnak, és ez az, ami szerintem a jogalkotással és különféle átgondolt jogszabálymódosításokkal egyébként szerintem kiküszöbölhető, és akkor visszaértérnénk ahhoz a teljesen normális állapothoz, hogy egy adózó tényleg higgadtan és minden más külső fiskális okokból döntene úgy, hogy de mégsem megyek a bíróságra egy ügyben, vagy mégsem megyek fellebbezésre.